Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Jézus Krisztus körül sokan egybegyűltek, mert életük kérdéseire keresték a választ az emberek akkor, és keresik az emberek a választ a kérdéseikre ma is. Az ember utonjáró lény, és a gondolkodók, akik értelmezni igyekeznek az embernek az életét, azt mondják, hogy az ember azért nyugtalan, és soha meg nem állhat, mert a boldogságot keresi. Valamiben mindenki véli megtalálni. Jézus a lélek felől értelmezi a mi életünket, és a lélekben rejtőzködik, a lelki értékekben rejtőzködik az ember boldogsága Jézus szerint. Ez a kicsi gyerek is, aki most éppen megszólalt, elindult, és most a szülei azért hozták ide, mert szeretnének hinni abban, hogy ahogy ők Jézus közelében megtalálták az életük értelmét, úgy ezt a kicsi gyereket is erre az útra vezetik. Megtalálja ő is az élete értelmét és boldogságát a hitében, Jézus közelében. Most, amikor elkezdjük ezt az ünnepi Isten dicséretet, Isten tiszteletet, akkor ilyen lélekkel forduljunk az Isten felé. Ma is ezért jöttünk, hogy szóljon hozzánk Jézus. Adjon nekünk ötleteket, de legfőképpen segítsen nekünk abba, hogy fölfedezzük szavainak az értelmét és életének a példáját. Kedves testvérek, talán kevésszer gondolunk arra, hogy a boldogságunk valahol ott forrásozik, ahol az ember találkozik az Istennel, és dicsőíti az Istent. Ez az ének, amit most is énekeltünk, ezt az igazságot fejezi ki. Úgy tűnik, hogy Isten nélkül alig lehet boldog az ember. Ez a kicsi gyerek, aki most itt ül az anyukája ölében, e felé, az irány felé fordul a szülei szándéka szerint. Mit kértek Kinga, Gergely, gyermeketek számára? A keresztségben indul el az ember keresztény élete. Majdnem az volt a nyelvemen, hogy az ember istenes élete. Csak hát istenes életet élni nagyon nehéz. Hiszen ebben a világban istenes életet élni igen nagy kihívás. Mi mégis vesszük a bátorságot, és azzal, hogy ti a keresztséget kéritek az ő számára, ezt az irányt igazoljuk. És most a hívek közös könyörgésében ugyancsak ez fejeződik ki. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek, akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szegények, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket, és üldöznek. Ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket, örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A Szentírás magyarázók a hegyi beszédet és a hegyi beszéd ezekkel a gondolatokkal kezdődik, amiket most hallottunk az evangéliumból. Az evangéliumok evangéliumának mondják, hogy az evangélium örömhír, és Jézus Krisztus a hegyi beszédben a legfontosabb igazságokat mondta el, amik örömünkre szolgálhatnak. Az sem véletlen, hogy az evangélista hegyi beszéd címet adta ennek a résznek a Szentírásban, mert a zsidó nép életében a hegy nagyon meghatározó. A hegy az Istennek a szimbóluma. Akkor, amikor az ószövetségi néppel szövetséget köt az Isten, akkor Mózes fölmegy a hegyre, elhozza a törvényeket, amelyekben megjelenik közöttük az Isten, és hogyha ezekhez igazodnak, akkor Istenhez igazodnak. Új szövetségben Jézus, ahogy itt hallottuk, fölmegy a hegyre, és ott mondja el ezeket az igazságokat, illetve talán inkább így kellene mondani, ott szól a néphez, aztán a működése során, munkálkodása során ezeket az igazságokat szétszórja, mint a szántóvető, ahogy a magot elveti a földbe, és rábízza az emberi lelkekre ezeket az igazságokat. Amire mindenképpen jó gondolnunk ezen túl, hogy itt valami nagyon-nagyon fontos kérdésekről van szó, azt is hallottuk, hogy nagy tömeg sereglik Jézus köré, és úgy tanított, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint az írástudók. Nem úgy, mint a zsidó népnek a vezetői, akik nagyon okosak voltak. Nagyon nagy igazságokat mondottak, csak mi volt a probléma? Kicsit pejoratív ezt hallani, de biztos, hogy ez a világnak a kritikája, amit így szoktak mondani, vizet prédikál és bort iszik. Lehetne ezt másképp is azért mondani, de hát viseljük csak ezt a bélyeget, megérdemeljük sajnos, mi papok is, meg mi keresztények is, de hát azért jobb, ha kicsit megértőbbek vagyunk, mert nem egyszerű az eszményekhez igazodni senkinek, és tökéletesen soha senkinek nem sikerül, de hát mondják, vizet prédikál, meg bort iszik. Itt pontosan azért hangsúlyozom, mert azt hallottuk, akinek hatalma van. És kinek van ez a hatalma? És ez az, amire oda kell figyelnünk, és mindezeket a kritikákat eloszlatja, mert Jézusra nem igazak, és ez lenne jó, ha mi is jobban tudnánk Jézushoz tartozni, és Jézussal azonosulni. Ez a szolgálattevő embernek a hatalma. Annak a Jézusnak a hatalma, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon. Testvérek, ennek az igazságnak a mélységét ki kell meríteni a magunk számára, mert egyetlen hatalom van ezen a földön, az a szolgáló ember hatalma. A tények ellen nincs appelláta, mondja a filozófiai adágium. A szolgáló Jézus mondja ezeket az igazságokat. Hát persze, még ennek ellenére is bele lehetett kötni, mert az ember az élő fába is bele tud kötni, de akkor is igaz ez. Mert végeredményben az embernek a nagy gondja és baja nem tudja feloldani a lelkében ezt a feszültséget, ezt a kettősséget, hogy látom a jót, helyeslem is, mégis a rosszat teszem. Persze azért ez nem minden esetben igaz, és nem minden esetben van így, és legyünk egy kicsit reálisabbak, a világ nem fehérekre, meg feketékre osztható, nem jókra, meg rosszakra, a világban mi élünk emberek, akik jók és rosszak vagyunk. A kérdést az dönti el, hogy a jó van túlsúlyban az életünkben, vagy a rossz. És azok, akiknek van miért keseregni, és mindegyikünknek van mit bánni, Gondoljanak arra, hogy a szeretet sok bűnt eltakar. A jó cselekedetek ellensúlyozhatják a rosszat. Ne ítélkezzünk, ne bíráljunk, mindegyikünk a saját életét vizsgálja felül, és gondoljon mindegyikünk arra, hogy minél több jót tegyünk azért, hogy kevesebb rossz legyen a földön. Ilyen egyszerű. Végeredményben Jézus egész tanítása erről szól. Ő eljött megváltani a világot, de ez nem azt jelenti, hogy megváltoztatta a világot. Mert az embert nem könnyű megváltoztatni. Jézus megváltotta a világot, vagyis a lehetőség mindenki számára adott. Megváltozni pedig mindenkinek magának kell, és ennek a függvénye az ember megváltottsága. Erre a megváltottak útjára hív bennünket Jézus, és mondja ezeket az igazságokat, a boldogságokat. Persze az emberben fölmerül az, hogy boldogság vagy bolondság. Mert hiszen Jézus magát is bolondnak tartották. Bolondnak tartotta a rokonsága, amikor elkezdte mondani ezeket az igazságokat, ahogy a Szentírás tanúskodik erről, fölvezették arra a hegyre, aminek a tövében épült az ő kis közösségük, az ő településük is, le akarták taszítani, mert bolond. Most hogy mondhat boldogságokat, aki bolond? Nem bolondságok ezek? Nem bolondság az, hogy boldog az, aki sír, aki szomorú, aki éhes, aki szomjas, akit üldöznek, akit bántanak. Nem bolondság? Igen, akkor amikor a világ a boldogságról gondolkodik, akkor általában nem ebben az értelemben díjaz. Pedig érdemes lenne elgondolkodni magán a fogalmon. Amikor Erzsébethez megy Mária és találkoznak, akkor Erzsébet azt mondja, boldog vagy. Miért boldog? Egy más perspektíva az, amiről itt szó van. Nem erre gondolnak az emberek, amikor boldogságról álmodnak. Aztán Jézus maga mondja az embereknek, boldogok vagytok, hogy hallhatjátok azt, amit hallhattok. Hányan szerették volna hallani, de nem hallhatták. Láthatjátok azt, amit láttok, hányan szerették volna látni, de nem láthatták. Nem adatott nekik meg. Boldogok vagytok. Miféle perspektíva ez? Testvérek, egy biztos, és ezen kell nekünk ennek a mai evangéliumnak a kapcsán különösképpen elgondolkodni, mit keres a tömeg? Mit keresnek az emberek? Mire vágynak? Mit akarnak Jézustól? Nagyon egyszerűen vígaszt. Vígaszt várnak Jézustól. Nem többet. És valahol pontosan itt csúszunk el, vagy itt bukunk meg. Ott volt ebben a tömegben, akik ott tolongtak, szorongtak Jézus körül, ott voltak az apostolok is, akiknek nem a szemük gyógyult meg, nem a fülük, nem a kezük, nem a lábuk, ők gyógyultak meg. Megtalálta őket Jézus, ők meg Jézusban megtalálták önmagukat. És innen forrásozik a boldogságuk. Hát itt a különbség. Az emberek emberi módon gondolkodnak, itt fáj, ott fáj, akkor a szűnjön meg, ilyen-olyan gondom van, a szüntessék meg, csak hogy a világban ezek sohasem szűnnek meg. Helytelen elvárásai vannak annak az embernek, aki ilyeneket vár az Istentől, ezt várja Jézustól, vagy ezt várja a vallástól. Ezek nem fognak megszűnni, sohasem. Mindig lesz éhezés, szomjazás, mindig lesz szomorúság, mindig lesz üldöztetés. Ez a világ. De ahogy éppen múlt vasárnap elmélkedtünk, ebbe a sötétségbe belevilágít az Isten világossága. Ebben a sötétségben megjelenik Jézus, aki ugyanezeket elszenvedte, egy pontosan ez igazolja az ő emberségét, és mégis másképpen reagál, mint mi. És pontosan erről van szó. Ezek a boldogságok nem azt jelentik, hogy az ember megszabadul ezektől a problémáktól, meg bajoktól, hanem pontosan ezek közepette. Mert megtalálta őt az Isten, aki mindegyikünket keres, és ebben az Istenben önmagunkra találtunk. És elegendő erőnk van ahhoz, hogy éhezésünk, sírásunk, szomorúságunk, üldöztetésünk közepette is meg tudjuk őrizni emberi arcunkat. Ez a boldogság. Ez az emberhez méltó magatartás. Ez az, amit Jézus tőlünk vár. Rendkívül fontos, hogy ezekről a kérdésekről helyesen gondolkodjunk. Jól értsük ezeket. Éppen ez a keresztény küldetés. Az apostolok esetében ez történt. Őket elhívta Jézus, és minden átrendeződött az életükben. Addig csak e világi méretek közepette gondolkodtak, az életük lehetőségét az jelentette, amit ez a világ adhat. És akkor, amikor Jézussal találkoztak, akkor kitágult a horizontjuk. Akkor rádöbbentek arra, hogy ebben a világban más értékrend szerint is lehet élni. Akár így is mondhatnám, az Isten országának a törvényei szerint. Persze pontosan ezt mondják a valláskritikusok, hogy jó, persze a keresztények azok a kompenzációt majd a halál utáni életre átteszik. Hát ez kritika csak. Ez olyan kritika, ami nem megalapozott. Persze lehet, hogy sokan vannak, akik így gondolják a boldogságot. Egy pillanatra azért itt álljunk meg, mert hiszen a valláskritikusok velünk kapcsolatosan azt mondják, hogy végeredményben mi is csak vigaszt várunk a vallástól, a keresztény tanítástól, Istentől. Ópium. És az ópium drága, az ópiumért igen sokat kell fizetni. És mondják is sokan, különösen Nyugat-Európában, ahol a vallás vagy az egyházhoz tartozás adóban is megnyilatkozik, de sokat kell fizetni ezért az ópiumért. De egyáltalán arra is lehet gondolni, hogy aki Krisztushoz tartozónak mondja magát, annak sok mindenről le kell mondani. Egy csomó természetes reagálásról le kell mondani. A rosszat nem lehet rosszal viszonozni, pedig pedig erre lenne késztetésünk, ópium? Nem. Az a vígasznak az ára. Az emberi boldogságnak az ára. Az emberi boldogságért sokat kell fizetni. De nyilvánvalóan ebben a Jézusi értelemben, aki e világi értelemben akar fizetni a boldogságáért, az próbál megvenni ezt, azt, amazt, próbál megvenni embereket is, próbálja megvenni, mert lehetősége van e világi kacatokkal. Micsoda, micsoda más, amikor az ember önmagára talál Jézusban, mikor az ember önmagára talál a másik emberrel való mélységes kapcsolatában, valójában Jézussal találkozik, hiszen Isten arcúak vagyunk, Isten lakik bennünk, ha igazán megtaláljuk egymást, akkor a boldogságunkat találjuk meg. Hát ez az irány. Erről nem szabad lemondani. Ez az üzenetnek a lényege. És az, amit mondanak, hogy igen, a keresztények mindig a jövőt emlegetik. A jelenben létezik ez a boldogság. A jelenben található ez a boldogság, a jövő az ráadás. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon ezekről az igazságokról el kell gondolkodnunk, amiket az emberek bolondságnak tartanak. A bolond Jézusnak a bolond megnyilatkozásai, de valójában az Isten bölcsességéről van szó, hallottuk, amely nagyobb az emberek nagyságánál. Az ő bölcsessége erősebb az embereknél, az ő gyengesége nagyobb erő az emberek erejénél. Hát ez a nagyobb, ez a több, ez pontosan ezekben a kérdésekben jelenik meg, amikről szóltam. Hát hívjuk ezt a kicsi gyereket, most ugyan kint van, de behívjuk a keresztények közösségébe, mint ahogy Isten mindegyikünket a közösségbe hív be, az egymással való kapcsolatok világába. Ezért a keresztség révén ennek a közösségnek lesz a tagja, és elindítjuk őt a boldogságnak az útján. Azért is imádkozunk, hogy rátaláljon Jézusra, és Jézussal való kapcsolatában önmagára. Akarjátok-e, hogy Bence László elnyerje a keresztséget? Ugye Benedek, Bence azt jelenti, hogy áldott, áldott. Hát szeretnénk hinni abban, hogy áldást jelent számotokra ez a kicsi gyerek, és szeretnénk arra is gondolni, hiszen a másik neve László, majd a szentmise végén talán lesz idő, hogy egy vonatkozást ezzel kapcsolatosan mondjak. László királyról ugye azt írják az életrajzában, hogy egy fejjel kimagasodott mindenki közül. Lehet, hogy ez fizikai értelemben is igaz, de valójában nem ez az igazság, hanem egyébként magasodott ki. Erkölcsi értelemben. Ebben az értelemben magasodott, hanem most ő is kimagasodott. Magasodott magasodott mindenki fölé, hát ezt kívánjuk, hogy ez a kicsi gyerek legyen áldás, és nőjön a szülei fölé is, ha éppen így akarja Jóisten. De mindenképpen erkölcsi értékekben egyre nagyobbá. Bence, László, én téged megkeresztellek. Hát ennyire tiltakozik. Hát, tudod, az ördög tiltakozik így, de kiűzzük belőled. Na jó. Én téged megkeresztellek az atyának és a fiúnak, igen, és a Szentléleknek nevében. Amen.
Láttam, hogy visz elő a templomból, annak jobb oldaláról, ki ezen érte bízárát, megszabadultak és énekelték. Alleluja, alleluja.
Testvérek, álljunk föl, nem csak azért, mert amikor az ember ünnepel valakit, akkor föláll, és úgy fejezi ki a tiszteletét. Most azért is állunk föl, mert ezzel a kicsi gyerekkel együtt szeretnénk Isten előtt állni, és gondolni arra, hogy minket is elhívott Isten az ő szolgálatára, mert azt akar, hogy boldogok legyünk, de ez csak együtt lehetséges. Kedves testvérek, gondoljunk arra, hogy mindannyian részesültünk a keresztségben. Mondjunk tehát ellent a bűnnek, aztán pedig tegyünk tanúságot hitünkről Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteltük meg ezt a kisgyermeket. Ellene mondotok-e a sátánnak? És minden csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kín halált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az egyháznak, a hívők közösségének a hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Pál apostol azért könyörög az Isten előtt, hogy a kereszt ereje soha meg ne fogyatkozzon. Nem akarok másról tudni, mint Krisztus keresztjéről. Mert ebben a világban az erőt csak a kereszt elszenvedésében lehet megmutatni. Ha más technikát választunk, akkor a világ biztos, hogy legyőz bennünket. Mert a világ kegyetlen eszközöket vet be. Pál apostol ezt az igazságot akarja kimondani. Nincs más válasz a világ hatalmaskodására, mint az isteni szeretet hatalma. Ezt vagy megtanuljuk, és magunkévá tesszük, vagy egyszerűen ledarál bennünket a világ. Isten országa másról szól, a Jézusi ajánlatról. Ezért imádkozzunk most. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Kedves testvérek, a szent áldozásban egy sajátos találkozásról beszélünk Jézus Krisztussal, akik lelkileg erre felkészültek. Ha bűnük van, akkor olyan bűnük, akkor Szent Jónással, vagy ha nincs, akkor lelki készenlétüket megteremtve. Most ez a kicsi gyerek, akit megkereszteltünk, ahogy hangsúlyoztam, egy nagy lehetőség előtt áll ennek a találkozásnak a nyomán. Másfajta találkozás ez Krisztussal. És nagyon jól tudjuk azt, mi, akik felnőttek vagyunk, hogy egy életen keresztül kell az embernek ezekért az eszmékért harcolnia, mert gyarlók és gyengék vagyunk. Ezért most a keresztségnek, mint egy kiegészítő mozzanatai következnek, szent olajjal jelölöm meg ezt a kicsi gyereket. Ez a harc világába vezeti az embert. Talán így is mondhatnám, a verseny világába, amikor is az embernek be kell vetnie magát. Az olajjal való megkenés arra hív föl bennünket, hogy bizony ébernek kell lennünk, ha a sátánnal meg akarjuk vívni a harcunkat, aki bennünk elnyújtózkodik, és nem alszik, hanem inkább be akar tölteni mindent. És a szent olajjal való megjelöléssel a harcra hívjuk fel, de erre a nemes harcra. Bence, László, megjelöllek az üdvösség olajával, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Nem orvos vagyok. Jó. Nem akarja. Hát, ez igazából arról szól, hogy több dolga lesz a szüleinek. Mert nekik kell majd megszelídíteni, és egy ilyen határozott felszólítani. Viszont ezt a fehér ruhácskát remélem elfogadod. Ugyan tudom, hogy már nagyobb vagy annál, mint hogy ezt magadra vennéd, de ilyen fehér ruha mindenkinek való. Bár most inkább fekete a divat, de a fehér ruha arról szól, hogy az ember Istenbe öltözködik. És Istennel éli az életét. Ez a kis ruhácska erre figyelmeztessen téged. Elfogadod? Fogadta fehér ruhát. Elviheted emlékbe. El, jó. Ez a gyertya, amit a húsvéti gyertyáról gyújtunk meg, az ő élet gyertyája. És ennek a gyertyának az a hivatása, hogy az ember ne nyugodjon bele a sötétségbe, hanem egy életen keresztül törjön ki ebből a fény irányában, és Jézus a fény. Hát, ahogy ma hallottuk, hatalma volt ennek a Jézusnak, ez a szolgáló embernek a hatalma. A szolgáló emberrel nem tud mit tenni a világ. Mert én ezt így szoktam mondani, hogy rabszolgákra mindig szükség lesz a világban. És ők hordozzák a világot. Fogadd az égő gyertyát, és legyél szolgáló ember. Ez nem könnyű, mert úgy elfogy ebben az erőnk, mint ahogy a gyertya elfogy, ha ég. De megvan az értelme. Fogadd az égő gyertyát, őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül, tartsd meg az Isten parancsait, hogy amikor az Úr a mennyegzőre jő, elébe mehess az összes szentekkel a mennyei hazában, és élj mindörökké. Amen. És a keresztmamát is, meg a keresztpapát is arra kérem, hogy segítsék Kingát, meg ennek a pici gyermeknek az apukáját, hogy be tudják tölteni a küldetésüket. Köszönöm. Fújd el. Hadd égjen. Üljetek le egy pillanat. Azt ígértem, hogy még egy-két percet kérnék szépen, hogy ha egy gondolatra visszatérek, az ő neve kapcsán jutott ez az eszembe, meg annak kapcsán, hogy Erzsébet azt mondta Máriának egyszerűen, hogy boldog. És milyen más Máriának a boldogsága, mint amire úgy általában mi emberek ebben a világban vágyakozunk, és ő valóban mégis boldog, az idők végezetéig ilyennek hirdetik őt. Pénteken este fölhívott Tolcsvai Laci, és azt mondja, hogy a Mária evangéliumának a premierje lesz a Győri Színházban. Hát nagyon szeretné, ha mellé ülnék ezen a nagyon, nagyon szép eseményen. Kedves Laci, én Brünnbe megyek szombaton, hát nem olyan egyszerű ez, de ha meg tudjuk oldani, hát visszaértem a 7 órai kezdetre Győrbe, és együtt ünnepeltem. Miért említem? Azért, mert érdekes volt, Brünnben egy 90 éves szerzetes testvérünket ünnepeltünk, aki László nevet viseli, és cselétére a Szent László királyunk példája neki mindennél fontosabb. Vittem is neki egy nagyon szép Szent László érmet, meg egyebeket, hogy csak még ami ideje hátra van, csak hordozza ezt a csodálatos példát. És ami nagyon meglepő volt, ott a templom tele volt, és két emberre fölfigyeltem. Ez egy 15 éves fiú volt, aki a főpapnak tartotta a könyvet. És a másik oldalon a minisztránsok között egy férfi, nem tudták, hogy én ki vagyok, én se tudtam, hogy kik ők, a tekintetünk egymás után ismételten találkozott. Hát kiderült a végén, hogy ez két magyar fiú. Ebbe a templomba járnak minisztrálni. Ez a 15 éves fiú itt a Zene Akadémián tanul, ott az ünnepségen gyönyörű zongora előadást is hallhattunk tőle. A másik fiú meg már férjes ember, tehát ezt meg a mi férfiaink javára mondom, de ott minisztrál ebben a templomban, és örömmel szolgál. Hát annyira eltöltötte a szívemet örömmel, hogy ez a 90 éves öregember, ami Szent László királyunk emlékét hordozza büszkén, és akkor Ilyen véletlen. És mind a két gyereket kiszúrtam magamnak. Nem tudom miért. És utána oda jöttek, hogy ők magyarok. Szóval az apukával is találkoztam, anyukával is, az egyébként innen telepítették ki Szalkáról őket, Csehországban annak idején. Aztán hazafele jövet, ugye volt ez a győri esemény, Mária evangéliuma, testvérek, azt hiszem, hogy ezekben a hónapokban, vagy most történetében talán a legmegrázóbb üzenet. Úgyhogy aki tudja, meg kell nézni ezt. Sőt, arra is gondoltam, hogy ha lehet, hogy nem játsszák máshogy, csak Győrben, a főrendezővel is találkoztam a végén, lehet, hogy szervezünk majd egy utazást oda, hogy együtt nézzük meg. Hát nem olyan sok, az kb. 500 ember fér be a színházba, vagy nem tudom mennyi pontosan. Megrázó élmény. Na, ezeket el akartam még mondani, és befejezzük a könyörgéssel ezt a szentmisét. Könyörögjünk. Megváltásunk égi elemével táplálsz minket, Istenünk, kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.